A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendég a Szabados Riárda Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
Köszönöm szépen ismét a meghívást.
Témán pedig továbbra is az, hogy az állam ilyen gazdaságfejlesztési célokat fogalmaz meg akkor, amikor komoly eszközöket is bevet a vállalkozások finanszírozására. Ugye a műsor első részének lelkét tulajdonképpen a Széchenyi Kártya programon belül megvalósuló 3%-os hitelezés szolgálta. Még egy kérdés erejéig maradnánk itt, és utána átfordulunk más projektekre is, vagy pontosabban programelemekre is, hiszen nagyon fontos, hogy a vállalkozások mivel kalkulálnak 2026 vonatkozásában, és hát miként említése került itt ugye a programnak a legnagyobb bázis az olcsó hitelezés, a 3%-os hitelkamat. Számol-e az Nemzetgazdasági Minisztérium azzal, hogy ez a versenyelőny eltűnik, hiszen felpöröket emelett tényleg a hitelpiac, és elméletileg ugye a kamat környezet is moderálta be a tavainál?
Az egy idealisztikus állapotnak tűnik, hogy hirtelen az alapkamat olyan mértékben csökkenjen, hogy a támogatott hitelek azok már elveszítsék a versenyelőnyüket. Mindenképpen az egy megnyugtató irány, hogyha csökken a jegybanki alapkamat, hiszen akkor az azt mutatja, hogy a kockázatokat tekintve nincsenek akkorák, nincsenek olyan veszélyhelyzetnek ítéve a vállalkozások, amit kamaton keresztül kell biztonságban tartani. Én csökkenő kamatkörnyezetre, de nem drasztikusan csökkenő kamatkörnyezetre telszámolok, és ezért a támogatott konstrukciók fent fognak maradni. Egészen addig, míg ez egy versenyelőnyt biztosít. Van ennek egy olyan érdekessége is, hogy most végig forint finanszírozásról beszélünk, de ez a fix 3%, ez már egyébként a devizakamatokkal egyenértékű, ami azt jelenti, hogy akár nemzetközi viszonylatban az exportáló cégeknél, amikor az ő versenytársaik olyan országban gyártanak vagy szolgáltatást nyújtanak, ahol nem forint van, hanem deviza, és ez a deviza kamat az egy más versenyhelyzetet biztosít nekik. Mi ezzel most gyakorlatilag ezen a piacon is tudunk egy versenyelőnyt adni
tehát
nekik.
Tehát akivel Ausztriában veszel valaki hitelt, akkor nagyjából egyenértékű pontosabban ugye hitelfolyósítással kell, és költségekkel számolni.
Az eurózónának az átlagos kamatszintje az 3,6. Hogyha ezzel összehasonlítom, hogy nekünk a forint kamat az fix 3, nem ez az átlag, mert hogyha a piacit hozzávenném, akkor ennél magasabb lenne a magyarországi, hiszen a piaci az lefed egy részt, meg a támogatott is lefed egy részt, illetve külön beszélünk forintról és devizafinanszírozásról, és a devizafinanszírozás mindig akkor van, amikor a természetes devizafedezettel rendelkezik egy cég, magyarul, amiben felveszem a hitelt, abban a devizában van árbevételem. És ilyen esetben beszélünk mondjuk az exportáló cégekről, de azzal, hogy a devizaszintnek, a devizakamatszinthez közelítjük a forint kamatszintet, azzal nem csak olcsóbbá tesszük a hitelt, hanem nemzetközileg versenyképesebbek a cégek.
Mert ezt a programelemet most javaslom, hogy pipáljuk ki, hiszen van még más konstrukció is, amely ugyancsak ezen égisz alatt fut. Kitérnék a tőkeági finanszírozás. Ez relatíve egy új elem, és hát említette államtitkár úr a műsor első részében, hogy a magyarországi vállalkozások alapvetően a hitelfinanszírozásban látják a jövőjüknek a biztosítékát, és a tőkeági finanszírozás, a tőkepiaci finanszírozás Magyarországon sosem volt annyira népszerű. Ebben a konstrukcióban erősen részt vesz a kamara is, hiszen kvázi kis tulajdonosként működik a konstrukcióban. Mik a tapasztalatok?
A KKV-knak új ez a konstrukció, azért a középvállalatoknak a felső szintjén, vagy a nagyvállalatoknál, az a tőkefinanszírozás az egy meglévő konstrukció volt. Mi viszont megnéztük szintén a nemzetközi benchmarkokat, és abból az jött ki, hogy igenis helye lenne tőkefinanszírozásnak is a kisebb cégeknél. Úgyhogy létrehoztunk egy olyan alapot, amit átadtunk a Magyar és Kereskedelmi Iparkamarának egy alapkezelőjének, és ebből az alapból tudnak tőkéhez jutni a vállalkozások, ami másképpen viselkedik, mint egy hitel. Úgy szoktuk hívni egyébként, hogy egy csendesebb, nyugodtabb finanszírozás, a tőkefinanszírozás. ha csak abból indulok ki, hogy éves szinten a hitelnél van tőketörlesztés is, és kamattörlesztés is, addig a tőkefinanszírozásnál csak kamattörlesztés van, és a futamidő végén van majd tőketörlesztés. A befektetéseknek a hasznosulását akkor nézik majd meg. Viszont azért azzal számolnunk kellett, hogy alapvetően a tőkebevonásnak a költsége az nagyon magas. Magasabb, mint a vált hitelkamatoknak az átlagos szintje. Ez 10-12% jelenleg a piacon, hogyha valaki külső tőkét szeretne bevonni, plusz azzal is számolni kellett, hogy a magyar KKV-k nem feltétlenül akarnak tőkét bevonni, tehát nem akarnak tulajdonostársat, valakit ismeretlenül bevonni. Úgyhogy ennek a megnyugtatására találtunk egy olyan konstrukciót, hogy mindössze 1%-nyi üzletrészvásárlásból áll az új tulajdonosnak a bevonása, és 99%-ban egy tagi kölcsönt kap, ami tagi kölcsön tőkeként viselkedik a finanszírozásban, és ennek a tagi kölcsönnek a kamata, az éves kamata, az pedig legyen kevesebb, mint a fele az aktuális piaci kockázati tőkebevonási százaléknak. Így jött ki az a kamatszint, ami egyébként nagyon vonzó a vállalkozásoknak. Ugye kezdetben 200 millió forintnyi tőkét lehetett igényelni, az most már egyébként 400 millió forintra emelkedett, és az a 100 milliárdos keret, tehát január 16-tal már egyébként fel is kellett függeszteni, mert a beadott igényeknek a száma az már több volt, mint a keret, úgyhogy most a kamara alapkezelője ezeknek az elemzésével foglalkozik. Ugye azt látjuk, hogy a körülbelül egyébként olyan 40 milliárd már szerződve is van ebből a 100 milliárdból, viszont több mint 120 milliárdnyi igény van bent, aminek az elemzése fokozatosan zajlik. A kamara már egyébként jelezte, hogy ő keretet emelne szívesen, hogy a sorban állók igényekre is tudjon fedezetet adni. Mi azt mondtuk, hogy ha a fele a 100 milliárdnak az folyósításra került, akkor az már egy bizonyíték egy adott esetben egy keretemelésre. Ugye a új tulajdonostól való félelmet, azt pedig úgy védtük ki, hogy az 1% tulajdon részért viszont az új tulajdonos az lemond minden jogáról, és nem gyakorolja a tulajdonosi jogait, úgyhogy ez csak egy technikai üzletrészvásárlás, semmilyen szavazati joggal nem jár, ami befolyásolná a cégnek a működését, sőt, olyan opciót is tettünk a szerződésekbe, hogyha valaki ezzel él, akkor a tőkefinanszírozásból bármikor kiléphet, és ő, hogyha visszafizeti a megkapott forrást, meg persze az időarányos kamatokat, akkor helyreállítja az eredeti állapotokat. És ezt úgy láttuk, hogy ezt nagyon pozitívan fogadták a vállalkozások, hiszen az a félelem, hogy úristen, új tulajdonos majd megmondja, mi lesz a cégem, mert nem akarok bevonni, ez ugye abszolút megszűnt, hiszen nulla joggal érkezik, és 1%-ban az új tulajdonos, gyakorlatilag csak a tőkéje érkezik. Semmi más nem érkezik, csak a tőkéje. Tőkéje viszont fele áron érkezik, mint ahogy a piacon én be tudnék vonni. Úgyhogy ezért nagyon népszerű. Ezzel egyébként kulturálisan is akartunk egy edukációs folyamatot elindítani, hiszen a KKV-k ismerjék meg, mi az, hogy tőkefinanszírozás, miben viselkedik az másképpen, hogy fogom én ezt tudni majd hasznosítani. Ismerek-e valakit, egy céget, aki már ezzel élt, neki mik a tapasztalatai. Szép fokozatosan ezt fel lehet építeni, akkor ez egyébként egy szélesebb repertoárt tud adni a cégeknek.
Most a Demián Sándor program olyan elemeiről beszélgettünk, amelyek talán a legfontosabb a finanszírozás szempontjából, de melyek azok még, amelyek pörögnek és futnak a vállalkozások körében, amelyek nagyon népszerűek. Naponta lehet szinte olvasni arról, hogy talán most a második ízben meghirdették, hogy minden vállalkozás legyen honlapja, közben kapacitásbővítő beruházásokat is támogatnak. Mi az, amire úgy lelkesedés van?
Ugyan csak nagyon gyorsan végigmegyünk, akkor az egyik legnépszerűbb az 1+1 beruházás élénkítő program volt, ami ugye egy 50%-os visszaemtétendő támogatás intenzitással ment. Annak az első ütemében egy 1400 kedvezményezett cég 108 milliárd forint értékben kapott támogatást. Ennek a második üteme zajlik, és ott is február közepén már meglesznek a második körnek a kedvezményezett javaslatai. Ez egy 20 milliárdos kerettel. Amit ön is említett, digitális programunknak is már a második üteménél járunk, hiszen először arra bíztattuk a cégeket, hogy igényeljenek egy utalványt egy szolgáltatótól, egy telekom szolgáltatótól, hogy azt csináljon nekik honlapot, meg social media felületet. Most már a második ütemben, amire egyébként új jelentkezés van, tehát még az is lehet, hogy napokon belül le kell zárnunk arra a jelentkezést is. Itt egy AI-jal kiegészített modulra is lehet már jelentkezni, ami biztonsági funkciókat tud beépíteni a cégeknél. Ne felejtkezzünk meg, hogy az Eximmel közösen export ösztönzési hitel és leasing programok is voltak. Itt a leasing keretet azt 3 körben kellett megemelni az igények miatt, és hogyha az összes Demján Sándor alatti Exim programot összeadnám, akkor az egy 700 milliárdos kör, ami teljesen kihasználásra került az igények alapján, és ebbe volt kifektetés, beruházás, ahogy említettem, leasing konstrukció is. És ugye az Európai Uniós programoknál pedig az volt a célunk, hogy minden program, ami vállalkozás fejlesztési prioritás, ez általában Gino Plus névre hallgat, az legyen meghirdetve is kint a vállalkozásoknál. És ezt azért 2025
nyárig... Aki most bennünket hallgat, hogy megszakítom, akkor rögtön arra asszociál, hogy jönnek az uniós források ezek szerint?
Igen, ugye ez is egy óriási vita, hogy nincs pénz valakinek, ezt vissza kell hozni Brüsszelből, ki az, aki vissza tudja hozni Brüsszelből. Hát a vállalkozás fejlesztési prioritáson ott itt van jelenleg ez a pénz, ezt nem kell kérnünk se Brüsszeltől, se senkitől. Hogyha összeadom, akkor egy körülbelül 400 milliárd forintnyi szabad keret még rendelkezésre áll. Ebben szintén van hitel, szintén van visszaemlítendő támogatás, van vidéki, fejletlenebb régióknak a támogatása, van kombinált termék, ami a hitelt és a visszaemlítendő támogatást kombinálja, úgyhogy éves szinten, hogyha azt nézzük, hogy az átlag az valahol 250 milliárdnyi Európai Uniós társfinanszírozású forrás kihelyezés, akkor ez a 400 milliárd, ez még másfél évre elengedő, és a 27-ben pedig vége a Európai Uniós ciklusnak, ami a forrásokat tekinti.
Egyébként ez ennyire egyszerű kérdés, elnézést ismét, hogy megszakítom, hogy elég egy más személy vagy más színezetű kormány, hogy úgymond vissza lehet hozni a Magyarországnak járó forrásokat?
Ez egyáltalán nem így működik. Tehát ez a mind a jogállamiság, mind az egyetemekkel kapcsolatos helyzetkép, minden olyan forrás, ami Európai Uniós, de blokkolva van, vagy valamilyen feltételhez van kötve, azok azért objektív feltételek is, nem politikai indítatásúak, úgyhogy ezek csak nagyon hangzatosak, de semmivel alá nem támasztott mondások, hogy itt valaki ezt jobban haza tudja hozni, mint a mostani felállásban működő apparátus. De mondom, a vállalkozás fejlesztési prioritáson ott most is vannak szabad keretek, több, mint amennyit egyébként éves szinten el tudnak a cégek használni. Ebben amúgy hiányérzetem van, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy vajon megvan-e az információja a vállalkozásoknak, hogy melyek ezek a programok. Úgyhogy mi több körből honlapokat létesítettünk, roadshow-kat szerveztünk, ügyféltalálkozókon vettünk részt, hogy ezt terjesszük, hogy tudnak-e róla a cégek.
És akkor járják az országot, mekkora az érdeklődés már, mint a fizikai részvétel?
Hát a fizikai az teltházas összes rendezvényünk, tehát itt azért van egy információéhség. Hozzám például az szokott, nagyon intenzíven találkozok vállalkozásokkal, mert úgy gondolom, hogy az ő hangjukat meghallva lehet normális programokat kitalálni, és nem pedig fordítva. És nagyon nagy arányba építem be a vállalkozásoknak a véleményeit a programokba, ezért sikeresek, ezért vannak második ütemei a programoknak, ezért használódik ki az összes keret a Demján Sándor programon belül, mert a vállalkozások állították össze valójában. Nekünk minden helyszínünkön, akár vidéki, akár budapesti teltházasak, tehát érdeklődés van, kell szakértői támogatás, nem elég az információt csak kitenni valahova, azt valakinek el kell tudnia mondani, le kell tudnia fordítani a vállalkozások nyelvére, nem elég csak a könyvelőre támaszkodni, hogy majd ő utána néz, és majd ő beszámol ezekről a dolgokról. Túl sok minden van, amit figyelembe kell venni. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy elsődlegesen legyen egy olyan vállalkozás, akár versenytárs, akár valami környékbeli, falubeli, aki már valamelyik programban részt vett, és az ő tapasztalata az biztos, hogy mérvadó. Második körben, akik a lebonyolítók, legyen az ügynökség, vagy hitelken keresztül a bankok, vagy akár a kavosz irodákban dolgozók, vagy a iparkamarának a kollégái, ők azért valószínűsíthetően nagyobb arányban vannak információval ellátva, forduljanak hozzájuk, de az internet is egyébként már nagyon nagy lehetőséget ad. Egy biztos, nagyon sok program fut párhuzamosan, rá kell erre szánni az időt, viszont úgy vannak kitalálva, hogy önmagában minden vállalkozás egyébként ki tud el tud ezen igazodni, de tény is van, az időt rá kell szánni.
Együnk néhány szót az érdekképviseletekről, már említette, hogy vállalkozóknak kikéri a véleményét, mik a visszajelzések a kamara, vagy akár a KAVOSZ részéről.
Ugye a kamara az köztestületként működik, az azt jelenti, hogy ő nem feltétlenül úgy kell ránéznünk, mint aki a vállalkozások érdekeit képviseli. Képviseli is a vállalkozásokét, meg becsatornázza a véleményüket, de a gazdaság minden szereplőjének a véleményét neki képviselni kell köztestületként. Úgyhogy neki nagyon nem mindegy a támogatást koordináló és nyújtó szerepkörben ki van, és a végfelhasználó végső kedvezményezett az ki, mert ebbe a körforgásba kell neki a magyar gazdaságot erősítendően dolgozni. Nagyon jó velük az együttműködés, mind a elnök úrral, mind alelnök úrral, Nagyerek úrral, Balog Ádám úrral nagyon jó viszonyt ápolok én személyesen is, napi szintű egyébként a kapcsolatunk. Én úgy gondolom, hogy az új kamarai vezetés az hozott egy új hozzáállást is, egy sokkal bevonóbb jellegű, sokkal inkább a végeket is, érdekeit kis képviselő hozzáállást. Úgyhogy nagyon pozitívak a tapasztalatok, ezért is döntöttünk úgy, hogy van olyan Demján Sándor programelem, amit effektív ők bonyolítanak le, ugye a tőkefinanszírozásnál ezt említettük, de ugyanígy egyébként a Vállalkozók Országos Szövetségével, vagy bármelyik olyan szövetséggel, akik pedig klasszikus érdekképviseleti szervek, hiszen egy adott ágazatban próbálják a vállalkozásokat, vagy a munkadókat, vagy a munkavállalókat képviselni, velük is heti szintű a találkozásunk. Egy nagyon élő kapcsolat van, ezt meg kell tartani mindenképpen.
Bár államtitkár úr nem törvényhozó, hogy minőségemben van itt, de ha a jövőt vizslatjuk, és mint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a képviselője, milyen képet lehet elképzelni a kamarákról, köztestületekről, más érdekképviseletekről a jövőben? Ugye most az eredendő kérdés talán az, hogy olyan osztrákos németes berendezkedése kell gondolnom, mint ami egyébként ott nagyon sikeresen és jól működik, és nem pusztán a szakképzésben, hanem mondjuk más olyan hatósági funkciók tekintetében is, amelyet jól tudnak menedzselni.
Szerintem a hatósági funkció akkor működik jól, hogyha láthatatlan. Hogyha ez nagyon látható, vagy nagyon dominál szerepet tölt be, akkor a valódi célját igazából nem éri el. A jó hatóság az azt jelenti, hogy a jogszabályi háttér az megfelelő, az értelmezhető a szereplők számára, és az abban az ökoszisztémában ők ezt tudják használni. Mindig, ahol valami kidomborodik, valami vagy büntető szándék, vagy valami negatív felhang, akkor szerintem ott rosszul működik valami. Jó példaként tudom erre egyébként hozni, hogy mondjuk az ESG szabályozásban ott azért Magyarország élen jár, hiszen az összes Európai Uniós nagyon szigorú szabályrendszert azt próbáljuk tompítottan a vállalkozásokra ráengedni. Itt például a kamarának a hangját hallottuk meg, aki gyakorlatilag anyatigrisként védte a vállalkozásokat, hogy minél kevesebb beszámoló kötelezettségük legyen. És valaki legutóbb össze is adta, hogy gyakorlatilag 70 pluszos az a jogszabály, amit csak az ESG kapcsán az Európai Unióban létezik, és ennek a hatásai azért nem feltétlenül pozitívak a vállalkozásoknál, ugyanakkor kikerülhetetlen témakör. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek a hatósági funkciók, szövetségeknek a szerepvállalása az akkor mutat egy jó irányba, hogyha a nap végén a vállalkozás ennek csak a pozitív részét érzékeli. De ki tudnám emelni egyébként a fogyasztóvédelemnek az átalakulását, hiszen a korábban békéltető testület, meg úgy egyáltalán fogyasztóvédelem a lakosságra volt csak. És 2026-ban ugye már a KKV-kra is ez érvényesül. Minél kevesebb bírósági eljárás, minél több békés úton megvalósuló megállapodás, ez is a vállalkozásokat segíti. Van külön szakterület, amelyik védi a vállalkozásokat, hogyha elakadnak egy támogatási programba, akkor valaki helyettük találja meg a kiutat. Ilyen se volt még korábban. Én ezeket pozitívan értékelem.
Végezetül, de nem utolsó sorban, várhatóan még valamiféle új gazdaságpolitikai eszköz 2026-ban?
Több dolgon is dolgozunk. A várakozásokat azért szeretnék menedzselni, és semmiképpen sem egy olyan hitegetésbe de átmenni, de ágazatilag szeretnénk szolgáltató szektorra valamilyen támogatási programot, hiszen ők tradicionálisan mindig kimaradnak ebből a körből. Szeretnénk folytatni az 1+1-nek az első ütemet tapasztalata alapján egy sikeres második ütemet lezárni, ugye ez már folyamatban van. Úgy gondoljuk, hogy a különböző Európai Uniós programok kapcsán egy a forgóeszköz hiteltípusra beadott háromszoros túljelentkezés eléggé megszabta az irányt, hogy milyen módosításokat kell eszközölnünk, illetve nem ördögtől való, hogy mondjuk keretemeléseket hajtunk végre Széchenyi kártya programon belül az egyes termékeknél. Csak nagyon zanzásítva, rövid határidővel most ezeken biztos, hogy dolgozunk.
Hát ne is tehát a beszélgetésünkre szánt idő, úgyhogy köszönöm szépen Károly, hogy bejött hozzá, megtisztelt bennünket. A napvendége tehát Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.